köszönöm, aki ennyire kitartó. És akkor azt kérdezni még meg, hogy Szakál Ádám itt van-e közöttünk, mert ez fölmerült a szervezők részéről. Jó. Hát akkor, átadom a szót Bödő Gergelynek, a Clio Intézet társügyvezetőjének. Butit ölnyomorba dönt a Magyarországi Tanácsköztesség alkoholtilalmú című előadásának megtartására.
Azt fogok kérni, igen. Jó estét kívánok. Így hallatszolik hátul is, amit mondok. Szuper. Jó, hogy láthatják a címet, a Magyarországi Tanácsköztesség alkoholtilalmáról lesz szó döntően, de hogy azt szoktam volt tenni, röviden felvillantom az előzményeket, és egy picit kikacsintok a történéseknek az utóéletére is. Talán nem árulok el az a nagy titkot, ha azt mondom, hogy tulajdonképpen a prohibíciós törekvések, ennek különféle eszmei, filozófiai megalapozású dokumentumai, azok nem a tanácsköztársaságra kötődnek, hanem már jóval korábbra visszanyúlnak az időbe. Anélkül, hogy most a nagyon régi dolgokról hosszan beszélnék, ezt ettől a társaságot megkímélem, mert ennél nyilván sokkal többet tudnak nálam is, de Arisztotelész etikájában is már nagyon komoly olyan differenciál a mérsékletes vagy mértékletes alkoholfogyasztás és a mértéktelenség között, de Bibliában is vannak utalások a mértékletesség és a korlátlan ivászat elkülönítésére. Lényegében az alkoholi ennes tilalmak azok a kora középkorban futnak föl először. Itt csak kiemelném felvillantásszerűen a 15. századi olasz domokos szerzetesnek, Savonarolának a tevékenységét, akit végül 1498-ban kivégeznek. A hét főbűn között például a mértéktelenséget említette, az aszketikus életvitelt propagáló filozófiai szövegeiben és prédikációiban. A 18. században érdemes kiemelni Benjamin Rush-t, aki egy philadelphiai származású orvos volt. Ő az, aki a mértékletes vagy mértéktelen alkoholfogyasztás lényegében már először betegségként, ráadásul szenvedélybetegségként írja le, és úgy véli, hogy megoldás nem csak a vallás vagy az egyházi tevékenység, hanem az állami beavatkozás jelenthet. Az alkoholellenes mozgalmak 19. században döntően annak a másik felében futnak föl igazán. Ekkora tulajdonképpen a józan társadalom utópiájának az eszméi, ezek igazán hangsúlyosan jelennek meg a közbeszédben is. Az Egyesült Államokban döntően a bázisa a protestáns, keresztény, fehér középosztály volt. Fő elvük egyébként a determinizmus volt, és az egészen radikális csoportjaik megfogalmazták azt, hogy már egy pohár alkoholtól lényegében egyenes út vezet a teljes alkoholizmusig, tehát azt az első poharat kell megállni. És úgy vélték egyébként szintén ennek az irányzatnak a radikális szárnyához tartozók, hogy az industrializáció, az Egyesült Államoknak az iparosodása lényegében minden bajnak a forrása, és hogyha az alkoholfogyasztást azt visszaszorítjuk, akkor a legtöbb szociális problémára, nyomorra, prostitúcióra, bűnözésre az abstinencia az jótékony hatással lehet, mert ez kizárólag az alkoholfelelős döntő mértékben ezekért a mértéktelen alkoholfogyasztásért. Az első világháború alatt részben egyébként a háborús tevékenység miatt az alkoholtilalmak fölfutnak, ugye részek katonákkal nem nagyon lehet háborút vívni, ráadásul a hátországban szükség van a társadalomnak az ellenálló képességére és a tevékenységből kiesett katonák pótlására a helyükre állóknak is a józanság az egy nagyon fontos erényként jelent meg. Ekkor vezetnek be alkoholtilalmat Kanadában, Norvégiában, az Egyesült Államok legtöbb államában, Oroszországban és más államokban is. Na most Magyarországon is vannak alkoholellenes mozgalmak már a 19. század végén, tehát nem csak az angolszász puritán hagyományokból, hanem hazai gyökérből is az alkoholizmus elleni küzdelem ebből is táplálkozik. A századforduló, múlt század elején létrejönnek különféle alkoholellenes egyesületek, csak néhányat soroltam föl, például az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület, és ebben a tevékenységben általában a különféle progresszív, idézőjesen haladó irányzatoknak a képviselői szerveződései részben egyébként szociáldemokrata vagy munkás háttérrel, vagy szabadkőműves háttérrel, ezekben az irányzatokban általában markánsan részt vesznek, különféle folyóiratok is jelennek meg, csak néhányat emeltem ki, az alkoholizmus 1905-től, az abstinens pap és az egyik kedvencem alkoholellenes gyermeklap 1917 és 1918 között, a jó gyerek ugyanis, ahogy ezt rögzítette, az nem iszik alkoholt. Ezekben a 19. század végi elméleti megalapozottságú munkákban az alkoholellenes tevékenységet általában egészségi és szociális tevékenységgel is összekapcsolják. Úgy vélik, hogy azokon a helyeken Magyarországon, ahol az alkohol nagy mértékben fogyasztódik, ott általában a szociális problémák is nagyobb mértékben jelennek meg, egészségi problémák nagyobb mértékben jelennek meg, és kriminalisztikai kapcsolódás is van az alkoholfogyasztás és a bűnözés között, vagy prostitúcióval, tehát itt is egy ilyen árukapcsolással jelenik meg. A 19. század vége, a 20. század eleje a magyar és a monarchián belül is a statisztikai mozgalomnak a felfutása. Itt különféle statisztikákat mutatnak már ki. 1881-ből például rendelkezünk olyan statisztikával, ami kimutatja, hogy az egyfőre jutó alkoholfogyasztás az sokkal nagyobb volt, mint például ma. Ebben például a Keleti Károly exponálta magát. Tehát a 19. század végén, 20. század elején és különösen az első világháború alatt az alkoholellenes küzdelem az beemelődik a politikai közbeszédbe, és az általában a közbeszédbe. Na most az alkoholellenes propaganda az első világháború alatt éri tulajdonképpen az első fénykorát. Különféle munkák jelennek meg, ezeknek se szeri, se száma, amelyek az alkoholkérdés összekapcsolják a gyermekneveléssel, a nők helyzetével, a katonával, a különféle demenciával, vagy akkor fogalmaztak a hülyeséggel, vagy különféle abnormitásokkal. Ráadásul ezekben már a Magyar Szociáldemokrata Párt markásan részt vesz, különféle szociáldemokratákhoz tartozó szociológusok, tudósok, orvosok vállalnak ezekben szerepet. Például Bíró Mihálynak, hogy láthatjuk, nem csak a vörös kalapácsos ember fűződik a nevéhez, hanem például ennek a plakátnak is ő volt a készítője. A Károlyi kormányzat is küzd az alkohol ellen, a túlzott alkoholfogyasztás ellen, már 18 decemberében meg akkor az alkoholellenes tanács különféle néptörvényeket és rendeleteket bocsátanak ki, amelyeknek a célja a szeszes italok mértéktelen fogyasztásának a visszaszorítása. Most elsőként a magyar történelemben a Magyarországi Tanácsköztársaság emelte lényegében kormányprogrammá az alkoholtilalmat. Olyannyira fontos volt ez számunkra, hogy 1919. március 21-én lényegében a mindenkihez és a statáriumot hirdető kiáltványokkal egy időben jelent meg. Ez volt a tanácsköztársaság második számú rendelete, már március 21-én, amely teljes szesztilalmat hirdetett, és ahogy láthatják mögöttem kivetítve, nem csak a forgalomba hozatal és a fogyasztás, hanem a kimérés is bűncselekménynek számított. Fogház és pénzbüntetés járt ezért, aki eladta az 50 ezer koronáig volt büntethető, aki fogyasztotta az egy évig fogházig vagy 10 ezer koronáig, és egyébként a forradalmi törvényszékeknek a működése elég nagy arányban, az lényegében az alkoholtilalom, teljes alkoholtilalom megszegőinek a büntetéséről szólt. Nagyon komoly alkoholellenes propaganda bontakozott ki. Dióhéjban ezt úgy lehetne összefoglalni, hogy körülbelül a plakátok, amik elárasztják ekkor az utcákat, döntően az érzelmekre próbálnak hatni, egy vizuális elrettentés van az alkoholfogyasztástól, itt csak néhány korabeli plakátot emelek ki. A röpiratok pedig ezzel szemben döntően a racionalitásra, a meggyőzésre helyezik a hangsúlyt. Egy új típusú vizuális nyelv jelenik meg, ekkor amelynek a célja az elrettentés volt, és ahogy láthatják itt például itt, ahol a proletár család, a feleség próbálja elvonni az alkoholtól és a szegény ledér nőszemétől az ott idogáló pasast, ezt összekapcsolták a prostitúcióival és a bűnözéssel is. Tehát ilyen értelemben árukapcsolásként jelent meg, az alkohol az más társadalmi problémákhoz is. Komoly felvilágosító irodalom bontakozik ki a korszakban, filéres kiadványokkal népszerűsítik ezeket az előadásokat, brosúrák jelennek meg, különféle kurzusokat indítanak, ezeknek a színvonala eléggé változik. Vannak elég komoly statisztikai adatokkal dolgozó munkák, amelyek például összehasonlítják, hogy az egyes nemzetek, németek, franciák, angolok, amerikaiak egyfőre jutó alkoholfogyasztása az hogy arányik egymáshoz, ebből különféle mutatókat állítanak össze, és próbálnak az adott nációnak az alkoholfogyasztásáról egy ilyen általánosabb érvényű igazságot megfogalmazni. Hogy láthatják, Franciaországban 16,5 liter elvezetnek a franciák, és a legkisebb, azok a skandináv államokban, Svédországban 5, Norvégában 3 liter per fő per év átlagban jön ki. Magyarország ilyen értelemben a középmezőnybe tartozik, alig lemaradva németek mögött, 11 ott 11 liter, itt majd 9,5. Tehát nagyjából az Angliával álltunk ebben a színvonalban, legalábbis a századfordulón egy szinten. De vannak változó évrendszerek közé tartozónk. Az is például, hogy a Magyarországon a földterület kb. 1/10 az, ami valamifajta alkoholos ital előállításra szolgál, dönteni itt a szőlőtőkékre gondoltak. Ez mennyire, hogy az 1/10 másra lehetne használni, akkor ugye mennyivel jobb lenne a helyzet. Illetve van egy olyan statisztika is, hogy az alkoholra költött pénz Németországban az 2,5-szerese, amit a hadseregre, és körülbelül 10-szerese, amit a kultúrára fordítanak. Ezek tehát a statisztikai érvek, de vannak, amik az érzelmekre próbálnak hatni. Azt gondolják, hogy tulajdonképpen a volt rendszer, a bukott rendszer, a feudális rendszer tudatosan tartotta lebutított állapotban a proletár tömegeket, ugye ez volt a propagandaszöveg. Aki ugyanis alkoholos befolyásoltság alatt van, az ugye befolyásolható, és ezzel a tudatlanságban való tartás állapotából ugye nem tud kitörni, és a saját osztályhelyzetére, a saját elnyomottságára, a saját nyomorára, mivel nem józan, ezért nem tud, nem jön rá. Volt egy idézet, amit kiemeltem, búfelejtő az alkohol, mert aki iszik, elbódul, elfelejti a gondjait, rózsás színben látja a világot, jól érzi magát, ez pedig nem lehet megengedni a proletár társadalomban, mert ez az urak hazájára volt jellemző, most pedig mára, hogy írták több helyét, a munkás hazát építik. Ez az első és egyetlen olyan népszava szám, amelyek a címlapján az alkohol kérdés szerepel, 19. április 5-én, különféle érveket hoz föl az alkohol ellen, csak néhányat írtam ki, nem táplál, sőt valójában káros az egészségre, egyáltalán nem fokozza a munkaerőt, tönkreteszi a család életet, emlékezzünk csak az árukapcsolásos mondatomra, tönkreteszi a jövő generációt, itt kimutatták azt, és ebben mások is exponálták magukat, hogy például örökítheti az alkoholista ember az a betegségeit, az örökítheti a családjára, ezen kívül butít, ellenséget tulajdonképpen a proletár államnak, és nem fokozza a munkaerőt, hanem a forradalomra is veszélyes, és ez már ugye megengedhetetlen. Ez csak néhány cikk, amiket kiemeltem, amely a SESZ mérgező hatásáról szólt. A jobb oldalt szereplők érdekesek tulajdonképpen, az egyik, amelyik az Egyesült Államokat hozza példának, már ott is, hogy készül a bevezetése, tehát ilyen értelemben egyáltalán nincs egy ideológiai szembenállása a kapitalista Egyesült Államok és a magyar proletár diktatúra között, erre többször hivatkoznak a sajtóban, mint pozitív példára. A másik pedig nagyon érdekes, és az alkohol kérdés kicsit a tanácsköztársaság és a revízió, vagy a tanácsköztársaság nemzeti indulatai, amennyiben vannak, felé tolhatja el. Erdélyben írja a cikk, ma a román megszállás szörnyű jármát nyugi, mert itatják a magyar proletárokat. Éppen ezért fontos lenne, hogy ezek a területek Magyarországon maradjanak, mert ugye ez a fejlettebb régó. Tehát ez lehet egyfajta revíziós gondolatnak az alkohol propaganda köntösébe, vagy malaszlopójába bújtatott megfogalmazása is. Különféle felhívások jelennek meg ebben az időszakban, és elrakom a papíromat, mert tulajdonképpen már zavar, és itt rálátok a szövegemre. Felállítanak egy alkoholellenes tanácsot, amelyeknek orvosok, szociálpolitikusok, különféle szociológusok, alkoholellenes egyesületek vezetői, munkásai a tagjai. Élükön Magyar József van, aki főorvos volt, és a tanácsköztársaság alatt is részben előtte egyébként könyvtárosként is dolgozott, tehát ennek ez egyik központi alakja volt, pályázatokat is írnak ki, olyan rajzoknak, képeknek, bélyegeknek, plakátoknak a létrehozására, amelyet azután tudnak terjeszteni, különféle pályamunkákat lehet beküldeni, értékes jutalmak vannak, ifjúsági kurzusokat indítanak. Már 19. januári vagy júniusában összenégy ilyen alkoholellenes nemzetközi munkásegyesülés, amely nagy felvonulást tervez július végére, de erre már egyébként nem kerül sor a társaságban, néhány nap alatt megbukik. Kiemelném csak egy szlájd erejéig a népegészségügyi kiállítást, ami 19. április 20-án jelenik meg. A Társadalomtudományi Múzeum és a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár együttműködéseként. Itt különféle népegészségügyi ismereteket akartak nyújtani a proletároknak. A statisztikák szerint több tízezeren látogatták meg, és ezért többször is meghosszabbították a nyitvatartását. Láthatták, hogy ingyenes volt, délelőtt és délután is nyitva volt, és különféle szekciókat mutattak be, amik ugye a magyar társadalmat mérgezték, itt lehetett különféle ismeretekre szert tenni. Nagyon érdekesség az emberi test szerkezetétől, a nemi betegségeken át, a tüdővészen át, és az alkoholos befolyásoltság, mint ilyen rossz dolgoknak a felmutatása, mert a kivándorlás is megjelent, mint ilyen magyar társadalomnak az egyik rákfenéje. 1919. július 5-én zárták azután be. A felvilágosító propaganda mellett a fegyelmezés, a büntetés és zerettentése is nagyon komoly hangsúly szegeződött. A pénzbírság az általában a korabeli lapoknak a bűnügyi rovatában rendre olvashatunk, hogy kit hány ezer korona pénzbüntetésre ítéltek. Itt látjuk, hogy valakit 20 ezer koronára, akkor gondoljunk bele, hogy egy pincér 1300 koronát keresett, és legjobban keresők azok körülbelül a vörös katonák voltak, akik 4500 koronát kerestek ebben a hónapban. Tehát a korszak bűnügyi statisztikáiban, bűnügyi rovataiban általában az alkoholtilalom, szesztilalom megszegői, ezek rendre szerepeltek. Egyetlen egy felkelés van a tanácsköztársaság alatt, amelyben az alkoholtilalom viszont döntő mértékben szerepet játszott. ugyan nagyon kevesen örültek neki, különféle zúgolódások voltak, lokális szinten ezt próbálták kijátszani, például a bortermelő vidékeken, Egerben is voltak ilyen kis tiklik, hogy napi másfél liter bort azért osztogattak, de viszont aki részegség miatt kórházba került, annak a napi díját ki kellett fizetni. Vidéken pedig rendre hivatkoztak arra, hogy hát nagyon rossz az ivóvíz, és ezért a bort ott tradicionálisan ezért is szokták inni. Tehát volt egy társadalmi elégedetlenség ezzel szemben, de 19 áprilisában, április 3-án, 4-én Sopron környékén, Sopronban és a Sopron környéki fertőtavi gazdák, ezek egy tüntetést szerveztek a helyi tanácsháza elé, ugyanis elterjedt az a rémhír, hogy a szőlőtőkéket is ki kell vágni, ők viszont nem csak fogyasztói, hanem lényegében ebből is éltek a borból, úgyhogy azután a vöröskatonákat kivezényelték, és a tömegbe lőttek, és 4 halott volt, lényegében a Ponczi-Héter tüntetés így vonul be azután a magyar szoktanáskeszesen történetébe. Van egy rendelet dömping, nem tudom, csak kérdezem, hogy hány percen van, amikor bevás? 5 perc, jó. Van egy rendeletdömping 19 március és augusztusa között. Például láthatjuk, hogy néhányat írtam, de ez csak a törpe kisebbsége. A korábban kizárólag alkoholt árusító üzleteket bezárják, SS-es italok forgalmazásának a tilalmát ezt április elején is megerősítik. Kötelezik arra a pálinkamérőket, hogy a bérszámfejtésüket azt adják mindig pontosan le. És hát a köztulajdonba vétel, ami a tanácsköztársaság kötődő egyik fontos fogalom, a szocializálás, ez kiterjed azután a bortermelő vidékek borkészleteire is, például a tokai borra is, tehát ez több földmérsegi népbiztosságnak több rendelete is vonatkozik erre. Élnek alternatív javaslatokkal is, például fölmerül, hogy 1 fokos sört engedélyeznek a munkásoknak, ezt leszavazzák, de vannak gyógyborokra és gyógykonyakokra vonatkozó javaslatok is, amit lehetne orvosi receptre árusítani, legfeljebb 150 grammot, ezt részben engedélyezik, úgyhogy ilyenkor furcsa mód a rászorulóknak az aránya általában meg szokott nőni. De vannak olyan ötletek is, például, hogy legyen borecept, muskonzerválás, hozzanak létre szőlőlekvárból, hatalmas üzemeket, illetve legyen szőlőméz, és ilyen módon a borkészletek ne vesszenek kárba. Vannak viták is a forradalmi kormányzó tanácson belül, ez nagyon szépen követhető a kiadott jegyzőkönyvekből. Például magát a forradalmi kormányzó tanácsot és így a tanácsköztársaságot a vezető Garbai Sándor többször felveti, hogy nincs szükség ilyen mértékű teljes absztinenciára Magyarországon, ez egyáltalán nem tartja indokoltnak, de ezt leszavazzák. Leszavazzák azt a javaslatot is, hogy legalább május 1-én oldják föl ezt a, ha csak részlegesen is, az alkoholtilalmat, ez sem jár sikerrel. Majd Vántos Károly földmérősügyi népbiztos júniusban kétségbe esetten amellett érvel, hogy hát Magyarországon kb. 4 millió hektoliter bornak az előállítását fognak elesni, hiszen a tele vannak a hordók még a tavalyi szőlővel, illetve borral, ezeket ugye nem lehet kiönteni, az újakat viszont nem tudják hova szüretelni, tehát egy nagyon komoly kiviteli pénzlehetőséggel elesik az ország. De ezek a viták lényegében 19 júliusáig zajlanak. Itt Magyarországon döntően az ellenforradalmi mozgalmak, a tanácsköztársaság belső bázisának és a katonai helyzetének a meggyengülése vezet arra, hogy ezt július közepén részlegesen feloldják. Hamburger Jenőnek a szerepét érdemesebbe kiemelni. Aki végül 18 júliusának végén eléri, hogy napi fél liter bort minden 18 éves proletár kaphat, és szabályozzák azért, hogy milyen elosztóhelyeken, milyen igazolványra lehet borhoz jutni. Amikor a tanácsköztársaság megbukik, akkor azonnal nem törli el még a Pejd Gyula kormányzat, amely a tanácsköztársaság legtöbb represszív intézkedését azonnal megváltoztatta, hanem csak az új Friedrich kormányzat törli el. 19. augusztus 13-án az alkoholmentes italok készítését az eltörlik, és az alkoholtilalmat pedig augusztus végén, egész pontosan augusztus 29-én közli a budapesti közlönyt. Na most, amikor az alkoholtilalomról beszélünk, akkor elengedhetetlen legalább egy kikacsintás erejéig az Egyesült Államok szerepét megemlítsem. Ugye itt a 18. alkoholmódosítás, alkotmánymódosítás az, amely iszak egy pohár vizet, 2 perc, amely ugye tulajdonképpen történelmi léptékű, az úgynevezett Volstead törvény, ami a 0,5%-nál magasabb alkoholtartalmú és gyümölcsből, illetve gabonából előállított italoknak a gyártását és a forgalmazását, a fogyasztását egyébként, gyártását és forgalmazását tiltja be. Az amerikaiaknak nem voltak különösebben ismertek a gyümölcs és a kukorica alapú italok. Tudjuk jól, ahogy ez a szakirodalom ismert, hogy ez egyáltalán nem váltotta be hozzáfűzött reményeket, pont, hogy az alkoholfogyasztás ugyan 70%-a visszaesett nagy átlagban, de akik viszont fogyasztottak, próbálták kijátszani, megjelenik a szervezetbűnözés, itt láthatjuk két ikonikus képet, Al Capone-nak a fotóját, illetve láthatjuk a sörgyárak öntik ki a sört, úgyhogy felfut a csempészet, csak Mexikóból 10-szeresére nő a csempészárónak a volumene, Kanadából pedig rettenetes mértékben hozzák be, kb. 3-szoros arányban a francia pesgőt és az angol gint, tehát ez pont, hogy kontraproduktív volt, a gangster romantika az viszont tulajdonképpen ma is sokakat megidézett, láthatjuk, hogy ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ez a fajta társadalom mérnöki elképzelés. Amerikában a 20-as években is két részre osztik a társadalom, vannak a szárazak, vannak a nedvesek, ugye a wet és a dry, különféle mozgalmak vannak. Végül is aztán a két dolog teszi be ennek a kaput, egyrészt a szervezett bűnözésnek a felfutása, amivel a társadalom nem bír, másrészt pedig a gazdasági világválság, az állam nem engedheti meg azt, hogy az alkohol jövedéki adójából származó bevételre ne tegyen szert, úgyhogy azután 1933-ban Roosevelt írja alá azt az alkotmány módosítást, a 21-et, ami végül eltörli, és 3,2%-ra emelik az alkoholnak az előállításának, fogyasztásának és az árusításának a százaléka, tehát 3,2%-os legfeljebb 3,2%-os alkoholtartalmú italokat lehetett fogyasztani. Itt csak néhány plakátot mutatok be utolsó pillanatként a vizuális propaganda továbbéléséből, az 50-es, 60-es, 70-es évekből. Kicsit más jellegű vizuális nyelvvel, de azért a tanácsköztárság vizuális elrettentésére is építve. Az alkoholellenes küzdelem azért nem olyan néven, nem olyan szinten, de azért tovább ért. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nagyon szépen köszönjük ezt a tulajdonképpen felvidámító előadást. Ugye azt kevesen tudják, hogy a szesztilal, tehát az abolicionista mozgalom, vagy hát ennek a szesztilal mozgalmának, a prohibíciós mozgalomnak a Al Capone mellett köszönhetjük a modern tömegturizmust is. Tehát Thomas Cook, ugye az első szervezett turisztikai vállalat vezetője volt, maga is egy ilyen nem alkoholista bárnak volt a vezetője először.